Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdával foglalkozó podcastje Borsos Attilával és Ágai Kisandrással. És most egy picit később jelentkezünk, mint azt megszokhattátok, mert ugye történt egy más itt a mögöttünk lévő időszakban, egész konkrétan ugye lejátszott a első mérkőzését, ami mindjárt egy tétmérkőzés volt, a Vladimir Golovin vezette magyar női válogatott, és tulajdonképpen ezért döntöttünk úgy Attilával, hogy akkor ezt megvárjuk, és akkor utána beszélgessünk majd az elmúlt időszak történéseiről, hiszen ez mégiscsak egy fontos esemény, és én azt gondolom, hogy érdemes is volt megvárni, mert van miről beszélgetni. 34-24-re nyertük a meccset, ami teljes mértékben papírforma. Maga, ami a pályán történt, az már nem teljesen papírforma, és szerintem nagyon sok érdekes kérdést vet fel, amiről most fogunk beszélgetni. Úgyhogy akkor kezdjük az érdekes kérdések közül azzal, hogy kezdjük az ellenfélre bemelegítésképpen. Számomra nagyon kellemes meglepetés volt ez a portugál válogatott, mert nem nagyon vannak fenn őszintén szóval női kézilabdázás térképén, és ehhez képest egy nagyon korszerű, látványos, pattogós, teljesen élvezhető kéz.
Igen, hát a portugál kézilabda ugye unblock abszolút a fejlődés útjára éplett egy pár éve már. A férfiaknál ugye ezt már nem is kell nagyon meglepetésként apostrofálni, hogy ott vannak a válogatott szinten is, az utánpótlás szinten is, klub szinten is az abszolút élmezőnybe. Tehát ők a férfiak már tovább léptek így mondjuk a középmezény aljáról, hanem egészen komolyan ott vannak a legjobbak között. Ugye olimpián is részt vettek úgy, hogy a horvátokat ütötték el, ami mindent elmond. A nők még talán egy picit hátrébb állnak ebbe a dologban, mert ugye általában a spanyoloknál is láthattuk, hogy óriási a különbség a női és a férfi szakágnak a lehetőségei között, és a portugáloknál is szerintem ezt nyögik egy kicsit a lányok. Az edzőjük is egyébként a meccs után kiemelte, hogy hát ők azért szegényháziak, és nagyon szeretnék, ha csak a tizede lenne azoknak a lehetőségeknek nekik, mint a magyar lányoknak. De az viszont egyértelmű, hogy jó szakmai munka folyik, jó alapokon, jól képzett játékosaik vannak, jó fizikai adottsággal, bár ez a válogatottjuk még fizikailag jóval a magyar alatt volt, és szerintem annak is köszönhető, ahogy az eredmény alakult, hogy a végén azért elfogytak. Nem, az igazság, hogy borzasztó nehéz helyzetben vannak ezek a feltörekvő országok, mert odáig el tudnak jutni, hogy azt mondjuk, mint amit most mondunk, hogy ügyesek, sokat fejlődtek, jó kis játékosaik vannak, egész jó kézilabdát játszanak, de hogy innen bemenjenek oda, hogy mondjuk a legjobb 10 csapat közé reálisan ott legyenek, ott van egy nagyon nehéz lépcső, mert a világbajnokságra nagyon nehezen tudnak kvalifikálni, ugye, mert általában gyengébbként egy erősebbel kell játszaniuk az utolsó selejtezőkörbe, és az EB-re ugyan ki lehet jutogatni, mert most már nagyon fölemelik a létszámot, de ott is az első kör után nehéz tovább menni, tehát nem igazán tudnak olyan versenyzési lehetőséghez jutni, hogy tovább fejlődjenek. Mindenesetre azért azt mutatja, hogy ma már nagyon kevés csapatot lehet abóvó leírni, hogy versenyképes, viszont azért azt is látjuk, hogy a végén azért kapnak egy tizet.
Igen, de hozzáteszem, hogy ez nagyon jó, mert mondjuk ha alsabb rőtök, és azt mondom, hogy 10 éve 10 évet visszatekerjük az időt, akkor mondjuk egy ilyen magyar-portugál meccs, az teljesen élvezhetetlen kategória lett volna. Igen, az ügyes játszik az ügyetlennel. És ma már ez tök jó, hogy nem így van. Románia Feröer szigetek, 7 gólos különbség, úgyhogy az első fél idő tök szoros volt. A törökök is teljesen meccsbe voltak a szerbekkel, a svájciak az oroszokkal. Tehát ez azért nagyon jó, hogy sokkal több élvezhető mérkőzés van, és valóban nincs ez, ami tényleg, mint női vízilabdában ilyen 30-40 gólos különbségek, meg ilyen macska az egérrel. Erről szó nincsen szerencsére. Vagy nagyon, tényleg nagyon-nagyon ritka az olyan csapat.
Igen, most láttam egyébként a dél-amerikai bajnokságban az argentinok, azt hiszem 52-4-re verték Bolíviát.
Jó, Bolíviát. Bolíviának még van hova fejlődnie. Na jó, beszéljünk a mieinkről. Természetesen minket a legjobban ez érdekel, csak ilyen bemelegítő téma volt. Hát, hogy mondjam, ugye az összes gyakorlatilag magyar csapat kapcsán, legyen az férfi válogatott, női válogatott, éppen talán a férfinél a legkevésbé, Veszprém, állandóan előjön ez a beálló körüli védekezés probléma, hogy ez most már ilyen magyar betegségnek érzem, hogy ezt egyszerűen valahogy nem tudjuk rendesen megugrani. Hát itt is óriási dráma volt az első fél időben, tehát konkrétan minden bejátszás jó volt, mindenből gólt lőttek, ha Bíró Blani nem véd úgy, akkor még a vezetnek is a fél időben a portugálok. És ez maga Polovi mester is elismerte utána, hogy hát ez nagyon-nagyon-nagyon nem ment. Miért ekkora dráma ez? És akkor lehet, hogy erre óriási hangsúlyt kéne fektetni? Mert valahogy én ezt nem érzem. Nem érzem megoldottnak.
Hát én úgy gondolom, hogy nem lehet egy kalap alá venni az összes beállós körüli védekezési problémát. Tehát ugye itt most alapvetően az volt a gond, hogy ez viszonylag hosszú ideig türelmesen játszó csapat volt az ellenfél, akiknek ugye nem voltak olyan veszélyes átlövőik, hogy egyből feszültség alá vonják a falat, és addig húzogatták a labdát, míg elaludtak a magyar védők, és akkor szépen betették a beállósnak. Ez általában figyelmi probléma szokott lenni, ami a magyar védőkre azért eléggé jellemző, hogy mivel a kultúránk ugye az a támadásra épül, úgy nevelik a játékosokat, hogy legyen jó támadó, aztán utána majd reméljük, hogy jól fogsz védekezni.
És na akkor... itt mondtad ki a lényeget, egy picit annyival vitatkoznék, mert az első fél idő az olyan pörgős meccs volt. Nem az volt, hogy itt 30 másodpercig támadgattak, jöttek, mentek a labdák. Persze, nyilván nincsenek rá vadidegen, ismeretlen ellenfél volt. De én arra szeretnék a fókusztán, hogy erről mesélj egy picit, hogy miért van ez így, hogy, és nem lehet, hogy ezen csavarni kéne egyet, mert most már egyre több példa bizonyítja, hogy lehet, hogy ez fordítva van, mint hogy mi eddig gondoltuk, vagy megfordult.
Ez nyilván, hogy hát nem is az, hogy megfordult, ez sok országban eleve így volt, nálunk ez így alakult ki, és tényleg ez egy felfogásbeli kérdés, hogy úgy tudok-e a csapatba kerülni, hogy sok gólt lövök és ügyes dolgokat mutatok, vagy úgy tudok a csapatba kerülni, hogy rajta nem lőnek aztán egy gólt sem, mert baromi keményen és szervezetten tudok védekezni, együttműködni a többivel. Ez nyilván nem olyan dolog, amit egyik pillanatra a másikra meg lehet változtatni, de az viszont teljesen egyértelmű, és azt hiszem ezen kár is bármilyen vitát nyitni, hogy nagy eredményt csak a védekezéssel lehet elérni, és a magyar válogatottnak azért nincs nagy eredménye évek óta, mert nem tudunk egyenletes szinten szervezetten védekezni. Tehát vannak jó meccseink, vannak jó negyedóráink, mint például egyébként most is volt egy időszak, mikor jól védekeztünk, de a védekezés az nem egy ilyen történet, hogy meghúzunk egy negyed órát, hanem annak a fejbe úgy kell összeállni, hogy ez a legfontosabb, és nem vagyok türelmetlen, és kivárom, ami megszerzük a labdát, és nem passzívan védekezek, mert az a másik problémája abszolút a magyar játékosoknak, hogy azt keverik össze, hogy vagy túl passzívak, tehát várják, hogy az ellenfél mit csinál, aztán majd kivédekezzük, vagy pedig labdát akarnak szerezni, és akkor össze-vissza elszaladgálnak a védekezésből.
Vagy kitépik a karját, így van az ellenfélnek. Igen.
Tehát ebből kell átmenni oda, hogy úgy védekezni aktívan, hogy elővételezni a mozgását a támadónak, a következő lépésre már készülni a mellette való védőnek, ugye, hogy amikor már megy a passz, akkor már egyből ott vagy a másikon, és nem hagyod, hogy elindítsa a mozgását. Ez tényleg főleg egy perfogásbeli probléma, és azon kívül lábmunka probléma, ami véleményem szerint, anélkül, hogy én nem nagyon értek a játékosoknak mondjuk a fiatalkori képzéséhez, hogy hogyan kell őket jól megtanítani védekezési lábmunkára, de az biztos, hogy ott valamit nem jól csinálunk, mert a magyar védőket, ha aktívan szembe mennek a támadóval, akkor sokkal könnyebben megverik lábbal, mint mondjuk a világ legjobbjait.
Így van. Erre sok példát láttunk tegnap, és ennek kapcsán egy tök konkrét kérdés vagy felvetés, Tomori Zsuzsi személye, aki abszolút alapember most, látszik ebben a védekezési struktúrában is, hogy az egyik hármas védő, és itt az a kérdés, amit te itt pedzegettél már korábban is, hogy vajon, ha itt a jövő csapatát építjük, akkor ez egy jó irány-e. És én pro és kontra is tudok érveket mondani, hogy a Zsuzsi most itt BL csapatban játszik, nem is a BL címvédőnél éppen védőnek igazolták, tehát ez speciál ugye indokolja azt, hogy vele számoljunk jelen pillanatban. Nem tudom, te ezt hogy látod?
Igen, ez egy borzasztó nehéz kérdés, mert ugye van az egyik oldalon azt mondjuk, hogy az játszon a válogatottban, aki a legjobb formában van, aki a legjobb játékos. Nem nézzük azt, hogy mikor született, meg hol játszik jelenleg. A másik oldalról viszont ugye van egy új edző, van egy elég egyértelmű cél ugye itt a Párizsi olimpiával, ami azért 3 év. Én nagyon elismerem a Tomorinak a játékát, különösen az utóbbi időben ugye az olimpián is jól játszott, meg egy új lendületet vett a karrierje, tehát abszolút ott van a helye a tudás alapján. De nem tudom, hogy volt-e ilyen beszélgetés, de ha én lennék a szövetségkapitány, én ezt kerekperet föltenném a kérdést, hogy oké, jössz-e Párizsba. És ha azt tudja mondani, hogy akármi lesz, én a következő 3 évben magas szinten fogok játszani, vagy a norvégoknál, vagy mit tudom én hol, és az én célom az olimpia, akkor egyértelműen mondanám, hogy akkor te vagy itt a hármas, és körét szervezzük a védelmet. De ha ez nincs tisztázva, akkor minden meccs, amit ha Tomorival játszunk középső védőként, az egy elszalasztott lehetőség arra, hogy a párizsi olimpiára a hármas védő párosunk kialakuljon, és megtalálja az edző azt a két embert, akire komolyan azt lehet, rá lehet építeni ezt a védelmet, úgy, hogy ne statisztának menjünk az olimpiára, mert azért valljuk be a legutolsó olimpián, ugye elégedettek vagyunk ebben a helyen, mert lehetett volna sokkal rosszabb is, de
csak a helyen vagyunk
elég. De azért statiszták voltunk, tehát nem voltunk főszereplők, pedig lehetnénk azok, ahhoz viszont tényleg az kell, hogy egy jó védelmünk legyen.
Így van. Na, tök jó, amit felvetettél. A legközelebb adandó alkalommal ezt meg fogjuk kérdezni Vovától majd. Ugye most játszunk vasárnap a szlovákokkal, akár jövő héten is beszélgethetünk vele, mert nagyon kíváncsiak vagyunk a tapasztalatára. Ez egy nagyon jó felvetés, amit mondtál, ezzel tökéletesen egyetértek, hogy ennek csak így van értelme, és nagyon kíváncsi is vagyok, hogy megtörtént ez a beszélgetés. A mondatod második részével már nem vitatkozom, csak tegnap megint elgondolkodtam, amikor láttam játszani ezt a magyar válogatottat, és néztük személyenként, hogy hol, milyen poszton, milyen játékosaink vannak, és ami nekem már egy kicsit régi mániám, és egyébként rímel arra, amit te is mondasz a magyar bajnokság színvonaláról, arról, hogy mekkorát esett vissza az elmúlt időszakban. Ugyanakkor te azt mondtad, hogy milyen jó játékosaink vannak, és hogy mennyire ott lenne a hely. Hát, hogyha nézzük egyenként, akkor a belső poszton egyetlen olyan játékosunk sincs, aki meghatározó szerepet játszana a BL csapatban. Ezt sajnos nagyon fájdalom, ezt ki kell mondani. Egyetlen. A Zácsik Szani lenne az egyetlen, ugye ő most sérült. Tehát ő nem volt. Egyébként nincs ilyen játékosunk. Csupa olyan játékosunk van, akik vagy második vonalbeli magyar csapatokban játszanak, Debrecen, Vác, stb. Siófok, Mosó-Magyaróvár, ami azért nagyon messze van a nemzetközi elittől, vagy, lásd, Háfra Noémi, legyünk őszinték, ebben a például kiegészítő ember a Győrben, támadásban. Várhatjuk azt joggal, hogy egy ilyen belső játékosokkal mi nekünk ott a helyünk a világ élvonalában? Nem vagyok erről egyáltalán meggyőződve. Ez úgy érzem, hogy az anyag nem olyan erős, mint amilyenek mi szeretnénk hinni. Nem olyan erős. Most, ebben a pillanatban. Én így érzem.
Hát igen, most jelen pillanatban nehéz vitatkozni az eredményekkel, meg azt, amit mutatnak a játékosok, hogy a különböző klubjaikban milyen teljesítményt nyújtanak, meg a válogatottban. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hogyan játszunk az utóbbi pár évben, akkor még igazat is adok a Vovának, mikor azt mondja, hogy mondjuk a tizedikek vagyunk a világon, vagy nem tudom, valami ilyesmit mondott.
Hát olyan helyünkön vagyunk.
Jó, hát csak ez szerintem olyan értelemben nem igaz, hogy a játékosainkat, hogyha megnézzük a 20 legjobb magyar játékost, és a képességeiket próbáljuk vizsgálni, kivéve abból a környezetből, ahol most játszanak, vagy ahogy most játszanak, hanem csak megnézzük, hogy mit tudnak, mit nem tudnak, mekkorák, hogy cseleznek, hogy lőnek, hogy futnak. Ezt összehasonlítjuk a 10 legjobb csapattal, akkor biztos, hogy nem a tizedikek vagyunk. És amikor
hanyadikok vagyunk szerinted? Mert szerintem meg
az első hatban.
Lehet, hogy nyolcadikok vagyunk.
Nem, az első hatban. A keretünk alapján a játékosoknak a
belső pontok, a beállók.
De nem csak ezen múlik.
De nagyon eltolódnak az arányok, mert azt mondom, hogy tényleg Márton, Sacl, Lukács, Faluvégi, Bíró, tehát kapuban, szélen tök jó meg vagyunk. BL szintű, nemzetközi szintű játékosaink vannak. De szerintem óriási a különbség a belső pontokon, és ebből csalóka, mert ha így nézzük az átlagot, akkor lehet, hogy arra felé visz. Csak
igen, de ez azért van, mert azok, akik belül vannak, azok nem játszanak azon a színvonalon, ahol elvileg a tehetségük alapján kéne játszaniuk, vagy azért, mert nem tudják magukat teljesíteni, vagy azért, mert nem jó a játékstruktúra, amiben játszanak az adott klubba, vagy nem játszanak éppen, vagy tehát ez egy nagyon kettős dolog, hogy mi az, amit látunk tőlük, és mi az, amit egy szakember, és nem Azért vagyok ebben elég magabiztos, mert ez nem az én saját bejáratú véleményem. Amikor én beszélgetek, elég sokat szoktam dumálni például az Olivier Krumbolccal, ő mindig azt mondja nekem, hogy ha egyetlen válogatott van, akinek a kerete az úgy kellene neki, az a magyaré. Pedig azért ő ért hozzá. De nem azt mondja, hogy a magyaroknak meg kéne nyerni a VB-t, azt mondja, hogy ezekből a játékosokból veszélyes csapatot lehetne csinálni.
Bocsánat, beleszólok, csak ebbe teljesen 100%-ig, én is így gondolom, csak azt mondom, hogy önmagában igen, az nem elég, hogy hát tele vagyunk jó játékosok.
Hát persze.
Nem, van egy nagyon jó anyag, egy massza, amiből reméljük most Vova összegyúr egy jó csapatot, mert látjuk ezt a csomó más ellenfélet.
Na de figyelj, de erről beszélünk. Tehát arról beszélünk, hogy össze lehet egy úrni, vagy nem. Mert hogyha azt mondanánk, hogy hát így figyeljetek, ebből valamit, a cseh válogatottból valamit össze lehet gyúrni, amivel lehet, hogy meg tudnak venni egy-két jó csapatot, de egyszerűen nincs elég minőségi játékosuk ahhoz, hogy egy tartósan, jól teljesítő, komoly csapatot csináljanak. Ott az a csoda, amikor megverik a magyarokat, mondjuk a csehek, abban a csapattal, ami van neki. De a magyar játékosokból, a magyar csapatokból összerakott, vagy magyar kluboknál játszó, vagy a külföldön játszó magyar játékosokból papíron ennél eredményesebb csapatot lehetne csinálni, nem a tizediknek kellene.
És
erre nagyon jó példa a spanyol válogatott egyébként, ahol szinte minden poszton gyengébb játékosuk van, mint nekünk. Még a penát is ide veszem, ha éppen nem jó napja van. És azért VB döntőt tudtak játszani. És lehet, hogy a következő versenyen megégtek, de mi nem tudunk VB döntőt játszani 20 éve, és flangálunk a 8. és a 14. hely között. Annál sokkal jobb egyszer másodiknak lenni, egyszer meg 12.
Így van. De ehhez ugye azért arra van szükség, és szerintem viszont ebben maximálisan egyetértünk, hogy igenis ezeknek a játék... Szóval valaminek ezért itt változnia kell, mert nem véletlen, hogy az elmúlt 20 évben ez történt. Tehát vagy a válogatottra, mint csapatra kell sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni, és tényleg kidolgozni egy ilyen egységes védekezésre épülő, magunkra húzott játékot, vagy és, mert ez lehet, hogy nem is üti a kettő, és ezeknek a belső posztokon játszó játékosoknak tényleg el kell gondolkodni, hogy nincsenek a helyükön. Tehát nem tudok mást mondani, akkor el kell menni külföldre, mint most már a fiúk csinálják egyre inkább, és játszani egy kucora csengének, egy Tóth Eszternek, nem tudom, de én attól félek, hogy a Vácból, meg a Mosó-Magyaróvárból ezt nem lehet megugrani, ezt a szintet. Kezdem ezt érezni őszintén szóval.
Hát lehet, nem tudom, hogy ezen múlik-e, de az biztos, hogy a külföldön való játszásnak nem az az elsődleges hozadéka, hogy sokkal jobban keresnek a játékosok, mert már ez nem igaz, hanem az lehet a hozadéka, hogy kikerülnek abból a komfortzónából, ahol óhatatlanul Magyarországon benne vannak, mert itthon vannak, és mindenki ápolgatja őket, meg szeretgeti őket, ami külföldön nem feltétlenül igaz, ha nem nyújtasz jó teljesítményt. Ha jó vagy, akkor ott is persze elismernek. Tehát ez a plusz kényszer idézőjelben lehet, hogy jót tenne a magyar játékosoknak, de amit mondtál, az nagyon érdekes, hogy a válogatottra nagyobb hangsúlyt kéne helyezni. Tehát annál nagyobb hangsúlyt válogatottra helyezni, mint Magyarországon van, nem nagyon lehet szóban. Nekünk baromi fontos a válogatott, és tényleg a szövetség próbál mindent megtenni azért, hogy a válogatott az kiemelt szerep legyen. De ugyanakkor meg azt látjuk, hogy például most ez reméljük egy rövid távú probléma, de a Vova is még mindig az MTK-nál dolgozik, és avval küzd nap mint nap, hogy egyen nyernek, vagy egyen vesztenek, és nem tud avval foglalkozni, hogy a válogatottat összerakja a világbajnokságra, mert azt nem nagyon tudom elhinni, hogy amellett a klub elfoglaltság mellett, ahol dolgozol becsületesen egy csapattal, ott vannak a játékosaid, akit szeretsz, akit nevelgetni kell ráadásul, akik játszák azokat a baromi szoros meccseket, amit az MTK játszik, emellett nem tudsz valós energiát fordítani arra, hogy a válogatottal mi van. De lehet azt mondani, hogy persze, hát nem volt semmi, de nem volt mit csinálni, de hát ez az, ami nem igaz.
Mert igen, tehát... és megint azt, igen, és bocsánat, és tényleg eszembe jut, amikor beszélgettünk a Vovával, jó másfél hónapja volt, ugye, amikor kinevezték. És ugye az volt, hogy átmeneti, ez, amíg az MTK meg nem találja az utódját. Hát már, bocsánat, de tehát eltelt, találjunk már az MTK-hoz egy edzőt, hogy a magyar szövetségkapitány tudjon a kiemelt válogatottjával foglalkozni. Hát ez egy vicc. Tehát azt gondolom.
Igen, tehát erre mondom azt, hogy szóban nagyon fontos a válogatott, és mindent megadunk nekik, és tényleg terű asztalkán van, kivéve, hogy például az edző nem tud valójában velük foglalkozni, és akkor joggal mondhatja az edző is, hogy hát volt két napom a portugál meccs előtt, hát mit csináljak velük, hát ennyire voltunk képesek. De hát ebben nem szabadna beletörődni, mert megint csak lehet, hogy már unalmas, csak hozom mindig a francia példát, mert látom, hogy ők mit csinálnak, hogy az olimpia óta mit dolgozott az Olivier Krumbolc, meg a Sebastian Gardiu. Azt látom, hogy például most a csehek elleni Európa-bajnoki selejtezőre, amit megnyertek 16 vagy 18 góllal, ha megnézed az összeállításukat, egy teljesen új csapatot próbálnak ki.
16-tal nyertek, igen.
16 góllal. Biztos van olyan játékos a francia váltódban, akinek nem is hallottad még a nevét. Tehát azon dolgoznak, hogy 24-ben, sőt, még a későbbiekben is, hogy tudják azokat a játékosokat felépíteni, akikre lehet hosszú számon számítani. Jó, a magyaroknál jelenleg ez nem olyan nagy probléma, sok fiatal játékos van, de azért nem lehet látni a koncepciót, őszintén szólva, hogy mivel lépünk előrébb nem, egyik meccsről a másik.
Nagyon egyszer. Kimondtad a lényeget, ezt is most már biztos, hogy megpróbálunk jövő héten a Vovával beszélni, mert ez a kés. Annak nem látni a lehetőségét, meg a csiráját, hogy Golovin Vladimir, amikor éppen nem a portugálokra készíti fel a magyar válogatottat, akkor azzal tölti az idejét, hogy a nyavajába lesz majd hosszú távon beépítve az a sok fiatal, és stratégiát alakít ki. Mert ez lenne a dolga főállású kapitányként, 0-24-ben, bocsánat, és nem az MTK edzéseit vezetni.
Igen, tehát én azért azt láttam ezen az Európa-bajnoki selejtezőn, amit egyébként mondott is a Vova, hogy hát a jelenleg az volt a legfontosabb neki, hogy nehogy ezen a portugálok elleni meccsen szögbe lépjünk, és szerencsére az utolsó 20 percben ezt megúsztuk, de azért tehát egy igazán koncepciózus terv részeként itt ennél többet lehetne szerintem alkotni, de én azt abszolút elismerem, vagy elfogadom, hogy hát amíg ő egy másik állásban dolgozik minden nap, addig nem tud ebben foglalkozni.
Ezt én is elfogadom, azt nem nagyon fogadom el, hogy nem találják meg viharsebesen az utódját. Tehát, és arról sem vagyok meggyőződve, hogy nagyon keresik. Mert azért, hogyha nagyon keresnék, akkor lehet, hogy az MTK az már lehetne találni edzőt ezen a magyar piacon.
Vállald el őket.
Hát gondolom, hogy ilyen ajánlatot. Na jó, hát most már tényleg nagyon kíváncsi vagyok erre a jövő heti beszélgetésre. Hú, de elszaladt az idő, gyorsan. Manaszkov, keresztszalag szakadás, hú, nagyon-nagyon nem jön jól. És ugye az idény elején beszéltünk arról, hogy a Veszprémnél nagyon-nagyon meleg a pite, hogyha annyira szűk a keret, hogyha valami kulcsjátékos kidől, és most gondoljunk bele, hogy mi lett volna, hogyha ez a jobb szélen van, és Margus dől ki, ahol aztán nincs pótlás. Tehát fú, ez nagyon nehéz, nem?
Igen, hát az a furcsa helyzet van, hogy a Veszprém kerete a széleken vékony. Nagyon jó játékosaik vannak, akik vannak, de hogyha sérülés van, akkor valószínűleg igazolniuk kell. Kíváncsi vagyok, hogy most próbálnak-e valakit hozni, vagy a mondjuk a Kenten Maéval megoldják-e a balszélső helyezetet.
Strilek ott van.
Hát, igen, de Strilek azért már nem egy mai fiú,
hát igen, hát igen.
Lehet azért az összes meccsen orba szájba játszatni, mert akkor pont amikre nagyon kell, addigra már nem lesz ereje. Mindenesetre ez az örök dilemmának a megtestesülése, hogy amikor túl sok játékosod van, akkor nem tudod játszatni őket, de amikor kevés, és megsérül belőlük valaki,
világos,
akkor meg ott a nehézség. Mindenesetre a Manaszkov kidőlése azért az egy nagy érvágás, mert ő azért egy olyan játékos, aki nem feltétlenül csak a BL meccseken, de például a magyar bajnokikon nagyon sokat szokott hozni a Veszprém. Nek talán a legjobb góllövőjük is volt a tavalyi évben. Egy fáradhatatlan szélső, úgyhogy reméljük, hogy a Strilek megoldja, de nem lennék meglepve, ha valami villámigazolással hoznának egy balszélsőt. Illetve nem tudom, hogy a junior csapatukba balszélen mit tudnak virítani a fiatalok.
Igen, és reméljük, hogy nem lesznek újabb sérülések, és akkor szépen lehet előre menni, mert ez a Barcelona elleni meccs is igen rendben volt a PSG után, tehát hogy még sok ilyet szeretnénk látni, mert egyébként ebben benne van egy jó idény lehetősége, abszolút.
Én azt mondom, amit az Ilics is mondott, hogy menjünk tényleg így meccsekről meccsekre előre, ne nézzük azt, hogy mi lesz a Final Four-ba. Most jön a következő meccs, azt hiszem Portóba mennek, ha jól emlékszem, azt is szépen le kéne hozni, akkor jön a következő, és akkor majd ilyen április tájékán megnézzük, hogy mi van mögöttünk, és mi van még előttünk, és akkor elég azon törni a fejünket, hogy milyen szezonja lesz a Veszprémnek, mert márciusig, vagy áprilisig csak jó lehet.
Így van. Szóval ugyanez az a Szegedre is kalap le, simán jönnek a meccsek, úgyhogy...
Hát a Szeged az viszont egy nagyon jó példa ugye az ellenkezőjére, mert volt az évad, amikor fantasztikusan mentek, és akkor pont a legvégén azon a három meccsen, akkor a Várdászkópja ellen, vagy már nem is tudom ki volt, aki elütötte őket a továbbjutástól, ott volt egy rossz hetük, és az egész szezon egy keserű szájízzel maradt meg az emlékezetben, hol ott kifejezetten jól játszottak az egész csoport szakaszban.
Igen, így van. Na mindegy, jó ez eddig. Gyorsan akkor két mit szólsz hozzá, jó? Mit szólsz ez az orosz kézilabda botrányhoz? Ez azért nem hétköznapi, ugye U19-es VB agyonverte őket mindenki, és kiderült, hogy a srácok, döbbenet épít 18 éves gyerekekről beszélünk, eladták egytől egyig az összes meccset, ilyen hazugságvizsgálóval is vizsgálták őket, és kőkemény eltiltások, ilyen öt éves eltiltások vannak. Ez nagyon durva.
Ez döbbenetes, de őszintén szóval lehet, hogy ezek csak olyan régi szovjet reakciók, vagy gondolatmenet, de én azért nem vagyok meggyőződő, hogy itt csak a játékosok voltak azok a gonosz törpék, akik elhatták ezeket a meccseket, mert azért ott az a divat, hogy azt csinálják a gyerekek, amit mondanak nekik. Tehát van egy olyan érzésem, hogy ott azért kutakodnának a csapat körül.
Azt gondolod, hogy ebben más is benne volt a buliban?
Hát, szóval én ezt azért nagyon nehezen tudom elképzelni, de lehet, hogy már ott is változnak az idők az orosz vidéken. Mindenesetre ez halálciki, és ha hozzátesszük azt, ugye, hogy a női junior válogatottjuk egy pár éve azért volt eltiltva, mert doppingoltak,
igen.
Akkor azért az felvett kérdéseket az orosz kézilabdában.
Hát bizony. Na és akkor szomszédunkban rendeztek egy óriási rangadót, Vilcsa Cseszeme Bukarest, és hát egy olyan gól döntött, ami nem volt gól. Tehát...
Igen, erről nekem két dolog jutott eszembe. Egyrészt, hogy tényleg azért román női kézilabdában rengeteg pénzt pumpálnak. Nem igaz, hogy a gól videózást nem igen. tudnák bevezetni, főleg egy ilyen mérkőzésen. A másik pedig az, hogy tehát a szabályoknak, vagy a szabálykönyvnek az a debilitása, mert nem tudok mást mondani rá, hogy a játékvezető ítélet az játékvezetői ítélet, és akkor utána bármi módon látszik, hogy az nem jó, már nem lehet megváltoztatni, ezt én nem tudom felfogni, hogy ez miért van így. Tehát elfogadom, hogy a bíró téved, így látta, úgy látta, de ha utána egy különös egy ilyen jelenetnél teljesen egyértelműen látszik, hogy az nem ezt volt jó ítélet, akkor miért kell azt mondani, de úgy marad, mert akkor úgy látta a bíró. Igen. Hát ez lehet, hogy a 66-os foci VB-n még elment, de ma már szerintem a technikának ezen a szintjén, ez hülyeség.
Abszolút egyetértek, mint ahogy én egyébként nem értem, hogy a BL meccseken miért nincs videó. Tehát ezt felfogadatlan, mert az EHF is rengeteg, kézilabda szinten rengeteg pénzt pumpál ebbe bele, nagyon próbálja kurens termékként árulni, hát azért nem egy-két olyan ütést láttunk, ahol nagyon kellett volna a videóbíró, hogy hoppá, kimenjenek megnézni, meg egyebek. Érthetetlen, hogy miért nincs a BL-ben sem videóbíró, de hát majd csak lesz.
Egyébként a magyar bajnokságban van.
Ez az.
Úgyhogy mi a világ előtt járunk ebben.
Így van. Na és akkor végezetül egy kis kedvcsináló, mert ugye most már azért vészesen persze idézőjelbe teszem, közeledik a január és a magyar-szlovák közös rendezésű férfi EB, aminek a promóciójába ugye elég nagy erőket és energiákat tesznek bele a magyar szervezők, és nyilván mi is egyre többet fogunk majd beszélni erről a hazai EB-ről, hiszen nekünk ez hazai EB, és most lesz a nagy kézilabdázás napja szombaton, és a Bokcsarnokban lesz egy ilyen óriási összeröffenés, ahol ott lesz egy csomó játékos, meg Gulyás Pista, meg mindenféle kézilabdás élménypark is lesz, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogyha nincs jó programja szombaton, akkor napközben menjen a Bokcsarnokba, mert ott lehet közelről is ismerkedni a kézilabdával, meg a kézilabdázókkal, úgyhogy aztán jön az EB, és akkor reméljük, hogy minden klassz lesz. Na, eddig tartott már a kézi vezérlés. Köszi, hogy hallgattatok minket, és akkor jövünk legközelebb is. Az extrában pedig Hanu Szegonnal beszélgetünk majd, aki ugye a Bundesliga egyetlen magyar légiósa, Stuttgart irányítója, és igen aktív szerepet játszott abban, hogy legutóbb legyőzték a Löwent. Hát erről is beszélgetünk majd vele, hallgassátok azt is a hétvégén. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.